Szeretettel köszöntöm a nézőket és hallgatókat a vasárnap.hu podcast műsorán. Vendégem Meszlényi László, a média tanácsnak a tagja. Köszöntelek a műsorban.
Köszöntöm a kedves nézőket, és én is köszönöm a kívást.
Nem régen kijött egy tanulmány, egy amerikai tanulmány, amely azt vizsgálta, hogy a legnépszerűbb amerikai streaming szolgáltatóknak a tartalma, az nagyon alacsony mértékben gyermekbarát. Ugye, én is mondjuk ilyen Netflix egyébként ez a kutatás szerint, ami a legrosszabbul áll ebből a szempontból. Én is azt tapasztalatom, szóval én is, nekem is az a tapasztalatom, hogy a filmek azért most már inkább a politikai korrektségre próbálnak törekedni, mint mondjuk akár egy korhűségre. Mi a helyzet a mesékkel és a gyermekeknek szóló tartalmakkal?
Ez egy érdekes kérdés, és érdemes visszamenni a 2000-es évek elejére. Tehát, hogy mit szánunk a gyerekeinknek, és ehhez képest mit kapnak. A 2000-es évek elején az volt a probléma, az egyik, hogy rengeteg távol-keleti animációs film jött be, teli volt agresszióval. És idegen volt az európai kultúrától. Most pedig vannak olyan törekvések, amelyek szintén az európai kultúrától, vagy az európai közfelfogástól azért idegen dolgokat erőltetnek. Az a kérdés, hogy miért van ez? Minden ilyen, ugye a streaming az azt jelenti, hogy lekérhető tartalom. Ez csak azoknak mondjuk, akik nem használják ezeket a kifejezéseket, vagy elsőre furcsa nekik, tehát van a lineáris, akkor egymás után jönnek a műsorok, nagyon leegyszerűsítve, és van a streaming, ami a lekérhető, amit akkor nézek, hallgatok, olvasok, vagy aztok, amikor egyébként nekem kedvem tartja. És itt jön az, hogy vannak-e speciális gyermekeknek szóló lekérhető tartalmak, és ha vannak ilyenek, akkor azok mitől tényleg gyerekeknek szólók-e? Hogy állatok szerepelnek benne? Vagy olyan karakterek? Vagy olyan történetek? Igen, de itt mindjárt lehet egy bukfenc a történetben, mert lehet, hogy látszólag olyan, de valójában nem egyezik a szülői szándékkal. Most az említett Netflixről, miután egyébként nem magyar joghatóság alatt tartozik, tehát relatív keveset tudunk, igazából semmilyen hivatalos adatot a magyar piaci részvételről nem tudunk. Egy elhangzott nyilatkozat 500 ezer előfizetést említett tavaly. Ha azt mondjuk, hogy ezt X számban megosztják, akkor ugye ezzel föl lehet szorozni, tehát hogy egy előfizetést hány fel lehet megosztani. Ez egy hozzávetőleges adat, de ugye gondoljunk bele ebbe, hogy alig tudunk valamit, és egyébként majdnem mindenki beszél róla, és rengeteg háztartásban, családban, egyénnél jelen van. A gyermekeknek szánt műsorok, vagy a gyermekbarát műsorok, ugye ott azért az egy elég pontosan körülhatárolandó dolog, hogy tényleg mitől. Ugye van olyan, hogy gyermekbarát, tehát kifejezetten ajánlott. De például egy gyerek nem tud elvonatkoztatni mondjuk 5-6 éves korában attól, hogy mi a valóság és mi a fikció. Tehát ha túl sok olyan elem van benne, ami egyébként a fikciót, ugye ott még beszélnek az állatok, stb. De olyan van benne, amit ő neki valóságként hitetnek el, és utána ezzel ő szembesül, hogy akkor ez tényleg, akkor ez így van. És egy csomó olyan dolog van, ami egyébként részére nem fogyasztható még. És később természetesen meg fogja tudni különböztetni. Később esetleg nem fog rá nyomasztólag hatni mondjuk egy olyan hangeffektus, egy haláleset. Később meg tudja különböztetni, hogy itt bonyolult családi viszonyok vannak. Később meg tudja különböztetni, hogy most itt mi történt egy mondjuk egy háborús helyzetben, vagy ez mennyire ténylegesen úgy volt, vagy ez egy olyan díszletek közé rakott egyéb történet. Korábban nem. Na most az a kérdés, hogy miért ömlesztik ezt rá a gyerekekre, illetve miért nincsen olyan, amit nyugalmasan egy szülő nyugodtan azt mondhatja, hogy ez rendben van. Ahogy egyébként a gyerekeknél, fiataloknál egyre nagyobb például az ételallergia érzékenység. Tehát nem lehet azt megcsinálni, hogy valamire ráírják, hogy nincs benne mondjuk laktóz, és van benne, vagy azt mondják, hogy ez gluténmentes, és mégse. Hát a gyerek súlyos egészségkárosodást fog szenvedni, sőt adott esetben életveszélybe kerülhet. Most miért nincs ilyen, miért lehet azt megcsinálni, hogy én máshogy csomagolok egy médiatartalmat, mint ami benne van. Tehát azt mondom, hogy ez valami, és egy más dolog van benne. Tehát igazából az egész szabályozás arról szól, és semmi különös nincs benne, hogy néven nevezze a dolgokat. Tehát ha van benne olyan, ami adott életkorban nem indokolt, vagy egy adott értékrendű szülő nem szeretné, hogy a gyereke ezt kapja, akkor biztos információval rendelkezzen. És az nem várható el, hogy a szülő mindent megnézzen előtte. Hát kinek van arra ideje? Persze, milyen jó lenne, mindig megnézi előtte. Aha. De hát a mi világunkban nagyon sok szülő, nagyon sokszor mind a két szülőnek dolgoznia kell, vagy olyan elfoglaltsága van, ami igénybe veszi, vagy még tanul az egyik. Tehát nem életszerű, hogy egyébként mindent megnézen, ezért rábízza magát arra, amilyen besorolással ez a, amilyen besorolást kapott az adott tartalom, és ezt el kell, hogy fogadja jóhiszeműen. Na most az ezzel való visszaélés, ugye ez, ami tilos. Tehát, hogy azt mondom, hogy jó, hát ez bárkinek, hát mi a probléma ezzel? A szülő elmegy, eleinte még megnézi együtt a gyerekkel, majd utána azt mondja, ezt már nézheted egyedül, addig lemegyek a boltba, elintézem ezt, azt, amazt, hogy szombat reggel nem akarnak korán fölkelni, és a gyerek egyedül a nappaliban nézi a tévét, de hát úgyis olyat néz, ami nem állt neki. Na hát ez a fajta becsapás ellen van az egész szabályozás.
Hát bevallom őszintén, ezért én is szoktam mesét berakni a gyereknek. Általában egyébként célzottam még, tehát én rakom be neki. Tudom, hogy mit indítok el, de az való igaz, hogy most már egyre kevésbé nézem meg azokat a részeket, amik mondjuk már abból az adott meséből az új részek. De mondjuk ugye, amit te mondasz, hogy egy nagyobb gyerek azért már nem feltétlenül kérdezi meg a szüleitől, hogy megnézheti ezt a mesét, hanem bemegy, fogja a távirányítót, bekapcsolja a tévét. Most beszéljünk egy 10-11 éves gyerekre. És akkor elindítja azt a tartalmat, amit mondjuk azelőtt is nézett már, de mondjuk ez egy sokadik évad, vagy ugye nem tájékoztatja a szülőket, hanem csak mondjuk megnéz egy tévét. Rábízhatjuk így a tévére a gyereket, gyakorlatilag, ahogy te mondtad, hogy azért tényleg a szülőknek egy úgymond egy kis kiút vagy szünet, hogy tényleg az ember elvégzi a saját dolgát, addig a gyerek még 20 percig megnéz valamit. Rá lehet így bízni manapság tévére gyereket?
Ugye az érdekes, hogyha gyerek felügyelőt, vagy közkeret nevén babysittert hív valaki, akkor gondosan leinformálja, hogy amíg ő elmegy színházba, vagy moziba, vagy bárcsak sétálni, kis nyugalomra vágyik, hogy akkor beengedi a lakásába, és akkor ott lesz a gyereke valakire rábízva. És azt akkor gondolkozik rajta, hogy vajon nem éri a kultúrsokk a gyereket, hasonló dolgokat fog mondani, mint amit a gyerek megszokott, tehát nincs egy ilyen ellentmondó, vagy párhuzamos nevelés, vagy rövid nevelés időszak, ugye, amíg a gyerek felügyelet tart, szóval, hogy nem ellentétes a szülők szándékaival, vagy egyébként a lakást, mindent ugye rábízhatnak-e. Most ebben az esetben nem tudjuk, hogy kire bízzuk rá a gyereket, mert egy vadidegenre bízzuk rá, távkapcsolóra, vagy mondjuk egy olyan valakire, aki üzleti szempontból összerakott egy kínálatot, közkeletű nevén mondjuk egy média portfóliót, és akkor ez a kínálat az, ami... De hát miért rakta össze? Nyilván azért, mert pénzt akar vele keresni. Ha nem pénzt akar keresni, akkor valamilyen értékrendet akar propagálni, vagy valamilyen egyéb dolgot, de főszabályként ezek a platformok pénzt akarnak keresni. Most ugye úgy lehet vele pénzt keresni, aminél többen többször nézik meg. Tehát van egy nyomás abba az irányba, hogy lefele tágítani azt a korosztályt, azt a korosztályi sávot, aki még ezt megnézi. Tehát nem az az igény, hogy, hogy gondosan nézzük meg, hanem minden inkább vigyük le, aztán vagy fennakad a szülőn, vagy nem. De ezzel ugye plusz nézőket tud generálni olyan körből, amely körnek egyébként nem lenne való ez a tartalom. Tehát ez egyik ilyen törekvés. A másik az, hogy amikor egy sorozat, és még akár európai médiahatóságtól is kaptunk olyan levelet, hogy ha a sorozat egy epizódját megnézte, és azt rendben találta, akkor nem vizsgálja tovább a sorozatot. De mondjuk megy 8-10 évad, még le se gyártották, és már Bianco azt mondja, hogy ez rendben van. Hát tulajdonképpen hol lehet olyat csinálni az életbe, hogy tulajdonképpen semmilyen szabály nem vonatkozik rá. Sehol, máshol. Tehát ugye jól hangzik, hogyha egy epizódot megvizsgált. Persze, hát senki nem az első évadba írja be azt, amivel egyébként ügyeskedni, ravaszkodni, azt akár úgy mondom, hogy szülő szándékával szembe menni akar, hanem amikor a második, harmadikban, amikor már szülő azt mondja, hogy persze nézzed, hát nyugodtan, hát addig van nyugi, amíg ezt te nézed, és akkor próbál egy kicsit ő is ugye saját dolgaival, vagy a család dolgaival, vagy a házastársak dolgaival, párja dolgaival, vagy közös dolgokkal foglalkozni. Tehát ráhagyja. És ezek egyébként, ez egyébként egy átverés. Tehát az egyik legnagyobb átverés, hogyha ha egy elhaltató, ilyen szempontból az éberséget elhaltató kezdet után jönnek elő. Milyen jönnek ezek elő? Hát egyrészt ugye van a pénzkereset, másrészt bizonyos döntéshozói helyzetben kulcspozícióba levők ezt elvárják. Tehát az, hogy a produkciót minél szélesebb körbe tudják teríteni, ha mondjuk egy szervezetnél a stratégiai döntési pontokon olyan emberek vannak, akik valamit akarnak, ami az eddigitől eltér, akkor elegendő, hogyha az össz ott levők 10%-a ilyen. És ez előfordulhat, hogy 10% megszáll a stratégiai pontokat, és egyébként nem enged át olyan tartalmakat, ami neki nem tetszik. Ez lehetne pozitív is, de sajnos nagyon sok olyan példa van, ami ezzel ellentmond.
Például a média tanácsnak, de ugye mondtad, hogy azért van egy szabályozás, meg most már van egy gyermekvédelmi törvény.
Igen.
A média tanácsnak volt-e olyan esete, amikor a gyermekvédelmi törvényre hivatkozva, vagy egyáltalán a média tanácsnak van egy ilyen funkciója, hogy akkor ezt úgymond betartassa a tévésugárzásokon, vagy az ilyen streaming felületeken?
Igen. A lekérhetőekre is ugyanez a kategorizálás érvényes. Tehát most a jelenlegi szabályok szerint mindent ilyen szempontból be kell sorolni. Ez egyébként szerintem helyes. Ez egy újdonság, hogy a lekérhetőkre is vonatkozik. Az egész médiaszabályozás egyébként mindig követő. Tehát mindig születik valami, ehhez viszonyulnak. Hát ugye úgy nem lehet szabályozni valamit, hogy még nincs. Tehát ez mindig egy utánkövetés. Sokszor mondják, hogy olyan, mint könyves kelemennél, hogy amit fölépít nappal, az leomlik éjjel. Tehát, hogy amit végül elkezd szabályozni, az hamarosan idejét múltá válik, és teljesen más a világ. Ez így van, de ennek van egy dinamikája, de ez egy követő dinamika. Tehát mindig lesznek olyan területek, amire nincs válasz. Keresik a választ, de még nincs. Vagy legalábbis van válasz, de azt nem sikerült mondjuk jogszabályi vagy törvényi formában önteni, mert azért, ami egyébként józan ésszel válasz, az nem olyan könnyű egyébként egy hatályos törvényszöveggel alakítani, ami egyébként betartatható, észszerű, és egyébként indokolt, arányos, stb. Tehát van, ez egy nagyon komoly és nagyon komoly széles szakembergárdát igénybe vevő háttéranyag is készült ehhez, amelynek a központi eleme a fejlődés lélektan. Tehát mi az, amit egy 2-től 7 éves korig terjedő, mi az, amit egy 12 éves kor alatt, mi az, amit 16 vagy 18 éves kor alatt be tud fogadni, nem okoz neki egyébként olyan traumát, fel tudja dolgozni, helyén tudja kezelni. Nagyon nagy különbségek vannak. Minden ilyen besorolás persze egy kicsit vitatható, De főszabályként egyébként ez egy kipróbált dolog. Tehát, hogy a 6 éves kor az, ahol az első kategória van, 12, 16, 18, és akkor van még az extrém. Gondoljunk bele abba, hogy mondjuk egy valóságshow. Semmi köze a valósághoz, ugye az egy pénztermelő média termék, ahol exhibicionista embereket vesznek a szereplésre, illetve hát ők jelentkeznek, és aztán hosszú szerződéseket aláírnak, amit nem biztos, hogy ezt a rendkívül hosszú szerződés minden sorát és oldalt elolvassák pontosan, vagy ha elolvassák, akkor értik-e. De gyakorlatilag rengeteg jogukról és egyéb lehetőségről lemondanak. Nyilván ez egy nyereményjáték, mert azért teszi. De hát például az egy érdekes, sőt nem érdekes, hanem egy súlyos kérdés, hogy például az emberi méltóságról le lehet-e mondani egy nyeremény érdekében. Szerintünk nem. Tehát az emberi méltóságról nem lehet lemondani. És nem is lehet lemondásra kényszeríteni. Láttunk erre is példát. Na most ott megtörténnek olyan dolgok, nyilvánvalóan extrém szereplők, tehát hogy ennek is megvan a módszertana, ez egy pénztermelő szórakoztatóipari termék, hogy milyen exhibíción, milyen fazonokat, milyen karaktereket válogatnak be. És azt mondja valaki, hogy tulajdonképpen ez így jó, ahogy van. Most egy kamasznak azt sugallják mindenhol, itt van olyan oldal, ahol mondjuk most egyre népszerűbb, ahol, mit tudom én, egyre többet mutatnak meg magukból az azon fennlevők. Vetkőznek, mindenfélét csinálnak. És ez úgy van beállítva, mint ez egy könnyű pénzkereset következmények nélkül. Tehát erről az oldalról, vagy felületről, ami most rengeteg bulvárcikkben szerepel, hogy ő szenvedett a katedrán kevés pénzért, mint tanár, és utána ráment erre, magyarra fordítva, ugye a csak rajongóknak oldalra, és megoldódott minden. Annyi pénz kell, semmit nem kell csinálni, néha levesz magáról valamit, és tulajdonképpen meggazdagodott, és hát nem is érti, hogy lehetett az, hogy ilyen kevés pénzért a tanári hivatást üzte korábban, hát ez sokkal jobb. És realisztikus vagy hiteles cikket erről a világról, hogy ennek vannak árnyoldalai, hogy vannak következményei, hogy esetleg későbbiekben ő egy olyan személyes zaklatásnak van kitéve, mert hogy egyébként beteglelkű emberek nézték, követték, stb. És utána kinyomozták, és nem hagyják békén. Tehát nem olvasunk. Tehát az összes ilyen híradás arról szól, hogy voltak a nehézségek, és a nehézségekre ez volt a megoldás, hogy a kevés pénzért sokat dolgozni, megalázok, hogy ez nem, hanem helyette ez van, és minden megoldódott. Na hát ez is például egy olyan, amit egy kamasz, és nyilvánvalóan megkapta a felvilágosítást, tisztában egy csomó mindennel, vannak párkapcsolati élményei, stb. De egyébként, hogy mihez kezdjen magával, erre a kérdésre, most tanuljak, vagy menjek el árufeltöltőnek, hát mindig nagyon macerás dolog. Ez rögtön hozná, hát még fiatal vagyok, ennyi pénzt keresni ilyen könnyen, hát mi mással lehetne. És nem biztos, hogy helyére tudja tenni. És itt rögtön jön az, hogy na például, ez nem a kisgyerekek problémája, ez a kamaszkornak a problémája. Hogy tényleg ez a modell, vagy az érzelem nélküli kapcsolatok, hogy azok működnek, vagy az extrémitások, hogy egyébként ilyen a szexuális élet, amit mondjuk egy ilyen felületen látott, hogy ez a normális, ez az egészséges. Tehát nem azról van szó, hogy ő tabusítani kéne, vagy velük szembe tabusítani kéne témákat, hanem az, hogy egy hiteles keretben lehetne, vagy abban az életkorban, amikor egyébként ő maga ezt el tudja helyezni, azon a polcon, ahova ez való.
De, ugye azt említetted, hogy itt még egy utánkövetésről van szó. A baj általában hamarabb megtörténik, mint hogy bármilyen hatóság mondjuk felléphetne ellene.
Ez így van. Az emberek gondolkodás nélkül megosztanak mindent magukról. És ugye kialakulhat egy olyan profil, nyilván rengeteg információt lehet rólunk gyűjteni, mert amikor bankkártyával fizetünk, akkor gyakorlatilag egy teljes profilt ki lehet, hogy egyébként mivel mossa a haját, mit eszik, hogy alszik, mindent lehet tudni róla, hova ment nyaralni, hol vette meg, mit tudom én, az akciós csirke mellett, és egyébként pedig hol ivott meg, mit tudom én, egy pohár sört. Tehát, hogy egyébként mindent lehet róla tudni. De az emberek még ennél is több mindent megosztanak magukról. Tehát például ez is egy olyan kérdés, ami a jelennek a kérdése, és nagyon sokat érdemes róla beszélni, meg az ennyi felelősséget, hogy tényleg mindent meg kell leosztani. Magamról, környezetemről, szabadidőmről, párkapcsolatomról, bármiről. Tehát, hogy mert valamennyit igen, meg nyilván az egy álságos dolog lenne, hogy egyébként ezek a dolgok, ezek visszagyömöszölhetőek a palackba, mint, tehát egy olyan szellem, ami kiszabadul, de majd vissza, nem, ez nem reális. Ennek a felelős felhasználása reális, illetve az, hogy azért arra gondolni, hogyha ezeket valaki nem jó indulattal nézi, ezeket a megosztott tartalmakat, akkor tud-e később hosszú távon kárt okozni. Vagy meg kell osztani, hogy a gyerekeink mit csinálnak. Anélkül, hogy mondjuk ez velük egyeztetve lenne. A gyerekek nagyon sokszor még olyan esetben is tiltakoznak, amikor mondjuk egy írónő megírja a gyerekek korai gyerekkorából a valós történeteket, hogy ez miért tartozik másra. És azt mondják, hogy hiába híres írónő, meg érdekes a történet, meg elolvasva, abszolút nincs benne semmi bántó, vagy káros. De azt mondja, hogy én nem kérdeztétek meg, hogy én ezt akarom-e, hogy ezt olvassák 100 000 vagy többen. Tehát például ez jelennek egy ilyen kérdése, ez a saját magunkról megosztott tartalmak. Mert egyébként a digitális információból összegezve úgyis rengeteg mindenki derül.
Ez így van, a reklámfelületek is állandóan azt dobálják fel, ami elhangzott éppen a szobámat.
Igen, igen.
Úgyhogy ezzel tényleg vigyázni kell. Én nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és beszélhetünk erről. Úgyhogy köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen a meghívást.